Velem van, Doro Luta Monizus, Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy ezen a délutánon újra együtt lehetünk, mert te ültetted a mi szívünkbe azt a vágyat, hogy akarjunk veled lenni, akarjuk a te szavadat hallani, és köszönjük, Urunk, hogy így vonzottál minket magadhoz, és kérünk, segíts, hogy minden egyéb elterelő gondolat az eltávozzon most tőlünk, hogy egyedül csak rá tudjunk figyelni, hogy ne legyen semmi és senki náladnál fontosabb a mi számunkra. Mert Uram, te is úgy hagytad el a menny dicsőségét, hogy az volt a legfontosabb, hogy megkeresd és megmentsd az embert. És amikor felénk közeledtél is, mindent ennek rendeltél alá, csak hogy minket megtalálj, hogy megmenthess, hogy életre tudj segíteni. És köszönjük, hogy amikor végig jártad az utat, akkor sem engedted, hogy bármi eltereljen téged a keresztről, mert tudtad, hogy onnan fakad fel az élet forrása mindenki számára. És Urunk, add, hogy most ebből a forrásból tudjunk meríteni. Add, hogy egyre inkább összhangba kerüljön az életünk veled. És bocsáss meg, amikor nem így van. Bocsáss meg, amikor nem te tükröződöl át a mi életünkön, hanem csak a saját természetünk, a saját lényünk, a saját akaratunk látszik. De Urunk, jöjj, és kérünk, ezt vedd el tőlünk, töltsd be a te természeteddel, töltsd be a te lényeddel minket, és add, hogy most a te igéd által tudjunk készülni mindazokra a napokra, amelyek majd előttünk lesznek. Készíts minket arra az időre, amikor emlékezzünk arra, hogy emberré lettél, értünk. És Uram, add, hogy most majd a te igéddel feltöltve tudjunk elindulni az új egyházi évnek is a kezdetén, amivel lassan bele fogunk érkezni. Köszönjük, Urunk, hogy veled kezdhetünk újat, és kérünk azt, hogy ez az új kiteljesedjen, az, hogy ez az új rólad szóljon, hogy téged tudjunk dicsőíteni szavainkkal, tetteinkkel, egész életünkkel. Kérünk, hogy most így szent lelked által jöjj, szólíts meg bennünket, mutasd meg a te akaratodat, és tégy készé annak cselekvésére. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Lukács evangéliumából olvassuk Isten igéjét. Lukács evangéliuma első fejezetének 26. versétől a 38. versig terjedő szakaszból. Tehát Lukács evangéliuma első fejezet 26. versétől a 38. versig terjedő szakaszból, így szól Isten igéje. A 6. hónapban pedig Isten elküldte Gábriel angyalt Galilea egyik városába, Názáretbe, egy szűzhöz, aki a Dávid házából való József nevű férfiúnak volt eljegyezve. A szűznek pedig Mária volt a neve. Bement hozzá az angyal, és azt mondta neki, örülj, kegyelembe fogadott, az Úr veled van, áldott vagy te az asszonyok között, Ő pedig nagyon zavarba jötte beszéd hallatán, és elgondolkodott, hogy micsoda köszöntés ez. Az angyal azt mondta neki, ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál Isten előtt. És íme fogansz méhedben, és fiút szülsz, akinek a neve Jézus. Ő nagy lesz, és a magasságos fiának hívják majd, és neki adja az Úristen Dávidnak, az ő atyának trónját, és mindörökké uralkodni fog Jákob házán, királyságának soha nem lesz vége. Mária pedig azt mondta az angyalnak, hogyan lehetséges ez, hiszen én férfit nem ismerek. Az angyal így válaszolt, a Szentlélek száll reád, és a magasságos ereje árnyékol be téged, azért a születendőt is szentnek hívják, az Isten fiának. Íme Erzsébet, a te rokonod is, fiút fogant vénségében, és már 6. hónapjában van az, akit meddőnek hívtak, mert az Istennél semmi sem lehetetlen. Ekkor azt mondta Mária, íme az Úr szolgáló leánya vagyok, történjék velem a te beszédet szerint, és eltávozott tőle az angyal. Megszoktuk, hogy ezeket a történeteket adventben olvassuk, sőt eddig gyakran advent utolsó hetében közvetlenül karácsony előtt néhány nappal kezdtünk egy evangéliumot olvasni. Tehát olyan történeteket, amelyek fölvezetik Jézus születését és ráhangolnak minket ezekre az eseményekre, de most úgy alakították a vezérfonalat, hogy még az adventi időszak előtt egy héttel elkezdtük olvasni Lukács evangéliumát, és ezzel zárjuk gyakorlatilag az egyházi évet, és ezzel fogjuk majd nyitni az új egyházi évet. És jó, hogy Lukács evangéliumát olvassuk, hiszen Lukács hozzánk hasonló ember volt, mégpedig azért, mert nem zsidó származású. Ugye ő pogány származású, tehát nem azokkal a gyökerekkel rendelkezik, amikkel például Máté, vagy János, vagy Márk is rendelkezett, és ami még neki is különlegessége, és amiben hozzánk hasonlít, hogy ő sem volt Jézusnak a tanítványa. Tulajdonképpen ő sem találkozott a testben élő Jézussal. És ezért közel lehet hozzánk. Ezért ismeri Lukács a nem zsidó embereknek a lelki világát, a problémáját, és lehet, hogy könnyebben megszólít minket is ez az evangélium, hiszen mi is úgy indulunk el, hogy a názáreti Jézus testben nem ismertük. Mi is valaki mástól halljuk az evangéliumot, és jut el az életünkbe, a szívünkbe, és formál át minket. Lukácsról tudjuk azt, hogy orvos volt, vannak, akik azt mondják, hogy festő is, de az írásai alapján történész is, és arról is tudunk, hogy bár a neve nincs megemlítve ennek a könyvnek a sorai között, nincs odaírva eredetileg, hogy Lukács a szerző, de tudjuk azt, hogy ő Pál apostolnak a második missziói útján jutott élő hitre. Majd amikor az apostolok cselekedeteit olvassuk, ami szintén az ő munkája, akkor ott a 16. fejezetben láthatjuk, hogy az első versekben még úgy fogalmaz, hogy többes szám harmadik szemét használ, elmondja, hogy Pálék végigjárták a városokat, tehát ők, még a 16. fejezet 6. versében is úgy ír, hogy amikor Pálék Galáciát, annak tartományaiért járták, a Szentlélek visszatartotta őket. Tehát itt még nincs ott Lukács, de már a 10. fejezetben azt olvassuk, hogy ahogy a látomást látta Pál, azonnal igyekeztünk elmenni Macedóniába, mert megértettük, hogy oda hívott minket az Úr, hogy azoknak prédikáljuk az evangéliumot. Itt már többes szám egyes személy, mi? Már ő is ott van. És ráadásul, hogy mondja, megértettük. Tehát itt már ő egy hitben élő ember, aki közelről ismeri Pált, annyira közelről, hogy Pál oda veszi maga mellé, és amikor ezt a látomást látja, Lukácsot is kéri, hogy segítsen ennek a megértésében. Azt mondja, együtt értettük meg, én is ott voltam. De az is lehet, mert van ilyen fonál is, hogy lehet, hogy Lukács az, aki vagy maga is macedón volt, vagy ő volt az, aki mondta Pálnak, hogy vigyük el oda az evangéliumot, vidd el, mert segítségre szorulnak. De a lényeg, hogy fölismeri, hogy az embereknek segítségre van szükségük, és ami segít, az a Páltól hallott evangélium. Az a Páltól hallott evangélium. És ezt viszik. Ugye együtt mennek tovább Európába, és Lukács megérti, hogy egyrészt ott kell lennie Pállal, többre vágyik, másrészt azt, hogy neki van egy feladata, mégpedig, hogy gyűjtse össze az információt az Úr Jézusról. Gyűjtse össze azokat a történeteket, tanításokat, amelyek Jézussal kapcsolatosak, és írja le, és adja tovább. De mondhatnánk azt is, hogy Lukácsban a hitre jutása nem egy megelégedést vitt végbe, hogy na most már én hívő vagyok, nem egy új vallást vett föl, hanem éhség és szomjúság van benne, még többet akar. Mondhatnánk azt is, hogy még erre is gondoltam, bár nincs rá bizonyíték, hogy lehet, hogy Béreából származik. És lehet, hogy van valami kötődése Béreához, hiszen ugye Filippibe mennek együtt, Filippiből Tesszalonikába, utána Béreába, és Béreába azt olvassuk, hogy minden nap kutatták az írásokat, hogy befogadták teljes készséggel az igét, minden nap kutatták az írásokat, hogy valóban úgy vannak-e ezek. Hogy ebben a Lukácsban ilyen béreai lelkület van. Hogy nem elég annyi, amit Páltól hallottam. Nem elég egy igehirdetés, nem elég egy Isten tisztelet, nem elég, hogy vasárnap hallom. Nem elég, hogy elolvasom a vezérfonalat. Én, nekem több kell. És ez azt eredményezte Lukácsnál ez a béreai lelkület, hogy elkezdte kutatni Jézus történetét. Elkezdte keresni azokat a hitben élő embereket, akiknek kapcsolatuk volt Jézussal, vagy azokat a szemtanúkat, akik átélték, hogy Jézus beleavatkozott az életükbe. Nem csak úgy írja ezt az evangéliumot, hogy ő ezt vette valakitől, hanem úgy, hogy maga utána járt, és találkozik olyanokkal, akik gyógyultak, szabadultak, sőt a saját életében is megtapasztalta, hogy az Úr Jézus őt is újjá alakította. És ez fontos, hogy ott legyen a mi szívünkben is ez a béreai lelkület, ott legyen bennünk is, hogy kutatok, utána akarok járni, többet szeretnék tudni, és így születik meg ez az evangélium, és megtudja azokat a részleteket is, amelyek az Úr Jézusnak a születését megelőzik, amikről mások nem számoltak be. Illetve Máté mond még egy részletet, de ő azt mondja el ezzel kapcsolatban, amit ugye József értett meg. Lukács pedig Mária felől közelíti meg ezt a történetet, és azt mondja el, hogy Mária hogyan érte mindezt meg, sőt előtte hallottunk ugye Zakariásról és Erzsébetről, És itt csatlakozunk, hogy a hatodik hónapban pedig Isten elküldte Gábriel angyalt Galilea egyik városába, Názáretbe. Ugye ez a hatodik hónap utal vissza keresztelő János és Erzsébet életére, utal vissza arra a történetre, ugye, amikor szintén Gábriel angyal jelenik meg egy idős papnál, aki végzi a templomban a szolgálatot, egy olyan idős papnál, aki végzi a szolgálatot a feleségével együtt, akik fedhetetlenek, ez is fantasztikus. Ugye hétközben úgy is neveztük őket, hogy az Ószövetség álompárja. Ők igazán egy álompár. Zakariás és Erzsébet. Leérték az életüket, emberileg már úgy tűnik, hogy nincs jövőjük, emberileg már úgy tűnik, hogy sebb van a szívükbe, ugye nem lehet egy gyermekük, és ezen nincs változás. És mégis szolgálnak az Istennek. Nincs bennük keserűség. Mégis megtartják minden törvényét, és nem azt mondják, hogy hát igen, de hogy megyek én, minek menjek én a templomba föl? Hát Isten, nem adtál nekünk gyereket, nem hallgattad meg egész életünkben, imádkoztunk, és nem kaptuk meg, akkor minek menjek? Nincs értelme. És nem ezt mondják, ezért álompár. Hogy mind a ketten ott vannak és szolgálnak, mind a ketten imádkoznak, sőt várják ugye a megváltót, és egyszer csak átéli Zakariás is, hogy megjelenik az angyal. Mikor jelenik meg, amikor nem számított már rá? Mikor kap üzenetet? Amikor úgy gondolta, hogy itt már nem történhet semmi változás. Mert ugye később mit mond az angyal? Hogy az Isten szava a maga idejébe teljesedik be. Nem a mi elképzelésünk szerint. És ha én valamit megtervezek, emberi szempontok szerint, hogy igenis, hát ennek így kell sorba menni, és nem úgy történik, az nem azt jelenti, hogy nem is fog megtörténni. Az nem azt jelenti, hanem az, hogy a maga idejébe. Ezt jó, ha elraktározzuk. Minden a maga idejébe. De ez a maga ideje nem azonos, testvéreim, a mi időnkkel. Nem azonos. Ez nagyon sokszor látjuk a Bibliában. A maga ideje. Hát emberileg. Nem sokan mondták volna Ábrahámnak 71 néhány évesen, hogy még tervem van veled. Gyere, és menj el, és adok neked egy új földet, meg majd. Amikor szintén te is úgy látod, hogy már reménytelen, esélytelen, akkor majd átéled, hogy az Istennél semmi sem lehetetlen. Tehát Isten, tehát ez fontos, hogy mindig a maga idejébe. És meg kell ezt tanulnunk kivárni. Akkor is, ha van olyan, amikor nehéz ezt kivárni. Miért? Mert mi is erre a világra vagyunk hangolódva. Ugye ez a világ elkészíti nekünk a menetrendet. Így kell lenni. Érted? Betöltöd a 3 évet, menned kell az óvodába. Betöltöd a 6 évet, menni kell az iskolába. Eljön, igen, egyetemre, jobbra-balra, nősülni, férhez menni. Karrier. Mert így a világ szépen fölépítette. Hogy mindennek megszabta az idejét. És ebből kilépni nem lehet. Mert ha kilépsz, összetöröd magad. Hogy akarsz? Akkor ott maradsz magad? És mi történik? Az ige pedig arról beszél, hogy van Istennek is egy menetrendje, Istennek is van egy órája, és boldog ember az, aki ehhez tud igazodni. Aki bízik az Istenben. És tehát tulajdonképpen ugye a 6. hónap ezt a 2 történetet összeköti, és mind a 2 helyzet egy bizonyos szempontból lehetetlenséget tár elénk. Nem véletlen, ugye olvassuk itt, hogy lehetetlen, nem véletlen, hogy Zakariásnak azt mondja az Isten, hogy Gábriel által, hogy majd a maga idejébe, és itt hinnet kellett volna, mert Zakariás is úgy látta, hogy itt már lehetetlen, még az Istennek is. És Mária helyzete is olyan volt, hogy lehetetlen. Az egyiknek azért, mert túl idős, a másiknak azért, mert túl fiatal. Hát akkor most mi a jó? Tessék, mi a jó? Egyiknek az a baj, hogy túl idős vagyok, a másiknak az a baj, hogy túl fiatal vagyok. Egyiknek az a baja, ugye, hogy már emberileg eltelt az életünk, a másiknak az a baja, hogy hát még előttem van az élet, még bizonyos emberi feltételeknek nem feleltünk meg. És kiderül, hogy Isten előtt ez nem probléma. A hatodik hónap azt jelenti, hogy Erzsébet, Zakariásnak a felesége gyermeket vár, és a hatodik hónapban van. És amikor ő a hatodik hónapban van, az angyal újabb megbízást kap, ugyanaz az angyal, és Gábriel, és el kell mennie Galilea egyik városába, Názáretbe. Az Isten vizitátora Gábriel. Vizitál, látogatást tesz. Zakariásnál is, meg Máriánál is. És mindig, amikor az igét kézbe vesszük, akkor Isten vizitációt tart nálunk. És mit talál? Hogy lát minket? Ugye Zakariás szolgálatban, szolgálat közben találta, végezte a feladatát. De kicsit rutinszerűen végezte. Mert azért, amikor az angyal azt mondja neki, hogy feleséged majd fiút fog szülni, akkor ott van benne a kétség. Ott van benne a kétség. Sokszor mi is olvassuk az ígét, eljárunk Isten tiszteletbe, hogyan? Nem kísért meg minket is, nagyon rutinszerűen megyünk. Ez a feladatunk. A lelkésznek el kell végezni a szolgálatokat, megyünk. Nem kicsit rutinszerű. A hívőnek meg az a dolga, hogy menjen és hallgassa az igehirdetést. Ha jó hívő akarok lenni, akkor az a dolgom, hogy minden nap elolvassam a vezérfonalat. Nem válik ez néha olyan rutinszerűvé? Kicsit olyan kiüresedetté? Nincs mögötte az, hogy esetleg, ha most Isten beleszól az életembe, akkor nem vagyok frissen, készen arra, hogy azt mondjam, itt vagyok, Uram? Mert végzi Zakariás a szolgálatot, de amikor Isten azt mondja, hogy fiad születik, akkor kérdéssé válik jelet, akkor hogy történhet ez meg, hogy mehet, hogy tudhatom meg, hát emberileg itt már nincs. De, tehát, mintha a hite azért kicsit nem volna teljesen gyakorlatias és teljesen élő. Milyen a mi hitünk? És ez akkor derül ki, amikor az Isten úgy beleszól, amikor kér tőlünk valamit. És ez a vizitáció most Názáretben megy végbe. De ez is egy megrendítő dolog, hogy Isten mindig ott jelenik meg, ahol nem számítanak rá. De Galilea, benne Názáret, az a judeai zsidók, tehát a hithű zsidók szemében egy nagyon negatív hely volt. Másik evangéliumban, sőt majd ugye, ha jól emlékszem, Lukács is, amikor arról ír, hogy az Úr Jézus elkezdi a szolgálatát és elmegy ugye Galileába, akkor azt írja, hogy pogánok Galileája. Azt hiszem Máté meg Márk írja így, hogy pogányok Galileája. Tehát úgy nézték a hithű zsidók a galileaiakat, mintha nem is élnének hitben, és sötét helynek titulálták, és ugye a ézsaiási profécia szól arról, hogy majd nagy világosságot látnak, ez a világosság Jézus. Ugye ő a világ világossága. És nagyon megdöbbentő, hogy ide küldi az Isten Gábrielt. Ugye még, hogy hívják János evangéliumában hirtelen? Nátán, ugye Nátán, amikor mondják neki, hogy hát öregem, megtaláltuk a messiást, és ki az? Hát Jézus, a názáreti Jézus, és mit mond? Ugyan kérlek. Tessék? Mi jó származhat Názáretből? Ugye? Tehát így állnak az emberek hozzá. És mit látunk? Hogy amit az emberek leírnak, azt az Isten másképp látja. Hogy azt mondja, mi jó származhat, és az Isten oda küldi az angyalát. Még ad reményt. Még ott is látja, hogy lehet, születhet valami új, valami jó. És jó nekünk így látni, hogy ne emberek véleményére, még csak ne is a magunk belső véleményére hallgassunk, amikor úgy gondoljuk, hogy mi jó származhat onnan. Mert Isten bármikor látogatást tehet az ilyen helyeken, és elindulhat valami új, megszülethet a csoda, és tehát ez egy óriási dolog, hogy az angyal Galileába, Názáretbe megy, és ugye egy szűzhöz, tehát egy fiatal lányhoz, aki jegyese egy József nevű férfinak. Tudnunk kell azt, hogy Izraelben 12 éves korban jegyezték el a lányokat, és a házasság az leghamarabb egyesztendő múlva következhetett be. Ez nem azt jelenti, hogy egy év múlva biztos, de leghamarabb egy év múlva következhetett be. De már ezt a jegyességi időszakot is jogilag úgy kezelték, mint a házasságot. Ami azt jelentette például, hogyha egy ilyen eljegyzési helyzetben a férfi meghalt, tehát még nem köttetett meg a házasság, de a férfi meghalt, a menyasszony özvegyként lett regisztrálva. Tehát ugyanúgy özvegy volt, mintha már a házasságnak a jogi aktusa is végbe ment volna. Tehát jogilag így tekintették, csak azért, hogy lássuk ezt a helyzetet. Tehát jön az angyal egy szűzhöz. Az egyik dolog, hogy Isten amikor jön, közelíti az életünket, mondhatnám így, hogy gondosan ügyel arra, hogy összhangba cselekedjen a saját szavával, az ő igényével. Mert az igény keresztül ad nekünk jelzéseket. Ugye itt, hogy szűztől született, hogy egy szűzhöz megy, ez ugye visszautal Ézsaiás 7-re, ha jól emlékszem, amikor ott jön elő a profécia, hogy majd ugye születik szűztől egy gyermek. Tehát ez teljesedik be. Miért fontos ez? Azért, hogy eleve egy zsidó területen vagyunk, és látjuk azt majd például Máténál, hogy amikor jönnek a bölcsek, fölkeresik ugye Heródes, akkor Heródes érdeklődik, hogy hol kell annak a messiásnak megszületni. Az írástudók a papokhol tájékozódnak? Honnan szedik a információt? A Bibliából. És ami ugye a Biblia nekik akkor és ott az Ószövetség. Tehát hallanak egy hírt, és azt a Biblia alapján ellenőrzik le. Tehát ezért fontos, hogy Isten mindig az ő szavával összhangba cselekszik, hogy le tudjuk ellenőrizni. De le tudjuk ellenőrizni. Amikor keresték a messiást, be akarták azonosítani, akkor a Ószövetség alapján próbálták ezt megtenni, és ez volt a biztos támpont. Persze, még ezt is befolyásolta az, hogy ki milyen messiást várt. Ugye, mert még így sem ismerte meg mindenki, de ezek az azonosító pontok. És ez is egy ilyen, hogy szűzhöz érkezik, oda küldi Isten. Másrészt ugye egy olyan fiatal nőhöz, akinek még nem indult el gyakorlatilag az élete, még most álmodozik róla, és Isten beleszól, belenyúl az életébe. Egy olyan dologról kap kijelentést, üzenetet, ami tulajdonképpen akkor minden hívő zsidó lánynak, fiatalasszonynak az álma volt, hogy majd ő fogja megszülni a messiást. No de Mária még nem biztos, hogy erről álmodozott. Ő arról álmodozott, hogy majd József feleségül veszi, Sőt, igazán azt sem tudjuk, hogy arról álmodozott-e, vagy egyszerűen csak arra gondolt, hogy vajon milyen lesz a házasság. Mert ugye említettem, 12 éves korban eljegyzik, és sokszor megtörtént, hogy jóval idősebb férfival. Nem tudjuk, hogy itten milyenek voltak a kor arányok, de nem tudja, mi vár rá, és egyszer csak megjelenik az angyal, és Mária erre abszolút nincs ugye fölkészülve, váratlanul éri, mégpedig azért is, mert az, tehát az, hogy egy angyal, tehát Isten követe megjelenjen egy nőnél, az elképzelhetetlen volt a zsidóság számára. Ugye mind döbben meg Mária a köszöntésen. Hát volt olyan zsidó irányzat, aki azt mondta, hogy nőt köszönteni nem lehet. Nem lehet. Tehát egy férfi egy nőt nem köszönt. És meg van döbbenve, hogy jön valaki kívülről, úgy látszik, hogy egy isteni lény, és őt köszönti. Vagyis az Isten világában másképp mennek a dolgok, mint a mi világunkban. Tehát át kell élni, hogy Istennél nincs megkülönböztetés. Istennek a férfi és a nő is ember. Egyformán ember. Egyformán szereti, egyformán akarja megmenteni, és egy nőt is bevon az ő tervébe. Tehát micsoda nagy dolog az, hogy átéli Mária, hogy Istennek terve van az ő életében. Ő még csak a maga terveire gondolt, meg a József terveire, hogy nő létemre, meg fiatal lány létemre, az Isten engem számításba vesz, és gondoljuk meg, hogy küld egy angyalt. Az Isten világából egy követ érkezik hozzám. Ez egy fiatal lány megrendül, és minden átalakul. Hogy igen, Isten másképp tekint. És látjuk, hogy még azt is, hogy lehetőséget kap. Nem megparancsolják, hogy ezt kell csinálni, azt kell csinálni, hanem ő dönthet. És azért ez furcsa dolog lehetett számára, mert lányként nem biztos, hogy azt érte meg, hogy én dönthetek az életem fölött. Valószínűleg ezt a házasságot sem ő döntötte el, hanem a szülei. De mi már hozzá vagyunk egy modern világhoz szokva, mindenki maga dönt az életéről, maga válassza ki ugye a hozzáillő társat, aztán persze csodálkozunk, egy érdekes világ ez, ma mi választunk, azt mégis sokszor csodálkozunk, hogy nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy szeretnénk. Itt meg ebben a korban meg más választott. És meg van döbbenve Mária, hogy jé, hát az Isten másképp néz ránk. És ezt jó, ha látjuk, Isten másképp néz ránk. Nem úgy, ahogy a társadalom. És terve van velem is. Bement az angyal, és azt mondta neki, örülj, kegyelembe fogadott. Az új fordítás, ha jól tudom, úgy mondja, hogy üdvözlégy, ugye? Üdvözlégy. Mert ez egy köszöntési formula is volt. Másrészt szabad úgy is értenünk, hogy örülj. Miért? Mert ez ugyanaz a kifejezés, amit Pál apostol használ a Filippi beliekhez írott levélben, hogy örüljetek, az Úr közel. Ismét mondom, örüljetek. Ez ugyanaz a szó. Csak itt egyes számba, ott meg többes számba. Tehát vehetjük ezt így, hogy jön az angyal, és azt mondja, örülj. Isten, örülj, kegyelembe fogadott. Ez mit jelent? Hát örülj, mert Isten küldött azért, hogy elmondja, hogy terve van veled. Az Úr veled van. Ugye ezt is nőként átélné neki, hogy az Úr velem van. Nem is tudta hirtelen, ugye, hogy ez mit jelent a számára. És jó, hogyha mi is így halljuk, örülj, kegyelembe fogadott, örülj, mert az Úrnak terve van veled. Az Úrnak fontos vagy, az Úr veled van. És milyen jó, hogyha ezt így tudjuk érteni, hogy ez nekem szól. Hogy amikor szól az ige, igazán akkor örül a szívem. És örülhetek, meg örülnöm kellene annak, hogy Istennek terve van az életemmel. És örülünk. Igen, aki megismeri Jézust, akinek élő kapcsolata van vele, annak öröm, amikor szól az Úr. Amikor szól az ige. Akinek nincs, annak néha ez csak teher. Hogy jaj, hát el kell mennem, hogy alkalomra. Sokan úgy élik meg. Azt mondja, örülj, az Úr veled van, áldott vagy te az asszonyok között. Van, ahol ez szerepel, van, ahol nem szerepel. De elfogadhatjuk, hogy itt van, mert semmivel nincs több jelentése annál, hogy azt üzeni, áldott vagy te az asszonyok között, mert te fogod megszülni. A legnagyobb áldás, hogy a messiást a világra hozhatod. Ez a legnagyobb áldás. És Isten erre téged választott. Téged választott. És ő nagyon zavarba jött, elgondolkodott, hogy micsoda köszöntésed. Ez is egy fontos üzenet, hogy Mária ott van, hallja, amit az angyal mond, és mindjárt nem is reagál, meg se szólal, elgondolkodik azon, amit hall. Elgondolkodik ezen a furcsa, vagy szokatlan köszöntésen. Elgondolkodik ezen az egész jeleneten. És ez üzen, hogy szükség van arra, hogy mi is elgondolkodjunk az igén. Amikor olvassuk és hallgassuk, hogy gondoljuk végig, hogy ez nekem szól. Hogy tegyük föl a kérdést, mit akar nekem az Isten mondani. Hogy ez az ige azért van ma, mert Isten ezen keresztül akar valami fontosat mondani nekem. Ezen el kell gondolkodni. Ezt meg kell keresni, hogy mit akar nekem mondani. Az angyal folytatja, ne félj, Mária. Ugye hát egy ilyen esemény sort azt követ, hogy megrendül az ember. Ő is fél, különösen a zsidó háttérrel a háta mögött, hogy jaj, ha Isten megjelent, az azt jelenti, hogy baj van az életemben. Vagy az volt, hogy félni kell. Másrészt ott volt, hogy igen, én bűnös vagyok. Én nem mehetek a Szent Isten elé, és hogyha Isten megjelent, akkor jaj, most mi lesz ennek a következménye? Ugye Zakariásnak is azt mondja az angyal, ne félj! Vagy gondolhatunk Gedeonra, meg azokra a személyekre, akik hithősként vannak följegyezve, hogy az első találkozásuk az Istennel mindig úgy kezdődik, hogy ne félj. Mert az ember átéli a önmaga és az Isten közötti különbséget. Az, hogy ne félj, abban benne van, hogy Mária látja, hogy hol a helye. Hogy ő egy egyszerű, bűnös ember. És Istentől függ az ő további élete. Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál Isten előtt. És ebben benne van az, hogy Mária átéli, hogy ő tényleg bűnös. Tehát ő is olyan, mint a többi ember. Nincs különbség közte és a többi között. És de jó, ha ezt látjuk, hogy én sem vagyok több, külön, másabb. Én is ugyanolyan bűnös vagyok. Én nekem is Isten ítélete járna. De mit üzen? Ne félj, mert kegyelmet találtál Isten előtt. Mi már ezt tudjuk, hogy ez a kegyelem, ez annak az érdeme, akit majd Mária fog szülni. Annak a Jézusnak az érdeme, mert ő hal meg, helyettem, meg helyettünk. Ugye nem kell már félned. Ha látod az életed, a nyomorúságaidat, a bűneidet, jöhetsz, nem kell félned, mert Isten kegyelmet akar adni. Isten meg akar bocsátani. Tehát Isten nem ellenünk van. Ő nem elpusztítani akar, nem lesöpörni akar, hanem azt akarja, hogy átéljük az ő kegyelmét, rendbe jöjjön vele az életünk. Hisz mire teremtette az embert? Arra, hogy az ember Istennel kapcsolatban élő személy legyen. Tehát a kettejük közös kapcsolatára keres teremtette Isten az embert. Nem úgy teremtette, hogy beállította erre a földre, az édenkertbe, és magára hagyta, csinálja, amit akarsz, boldogulj, ahogy akarsz, hanem minden nap kereste, minden nap beszélt vele a bűnesetig természetesen. Tehát Isten ezt akarja, de mivel a bűneset mindezt megrontotta, most Isten küldi az angyalt Máriának, hogy valami új fog elkezdődni. Ugye? Tehát ez az egész jelenet azt jelzi, hogy letelik az egyházi év, kezdődik majd adventben az új egyházi év, és üzeni, hogy Krisztusban Isten újat kezd a világgal, újat kezd velünk. Ugye, kegyelmet találtál Isten előtt. Isten megbocsát, terve van, kiválasztott egy feladatra, fogansz méhedben, fiút szülsz, akinek a neve Jézus. Tehát elmondja, mire van kiválasztva. Fogansz méhedben, fiút szülsz. És ezt szabad azért úgy gondolni, hogy mi is erre vagyunk kiválasztva. Hogy fogadjunk, fiút szüljünk, akit Jézusnak neveznek. Újjászületés, így mondja ezt másképpen a Szentírás. Erre vagyunk kiválasztva, mert a mi emberi természetünk, amit örökölünk, az elválaszt Istentől. Ez a természetünk, ugye, ahogy Péter mondja, az atyáitoktól örökölt, hiába való természet, ez nem tudja Istent megismerni, megszeretni, nem tud neki engedelmeskedni. Ennek nincs belépése az Isten mennyei világába. Mikor változhat meg minden? Hogyha az ige által, az az új isteni természet, vagy krisztusi természet megszületik bennünk. Ezt is ugye Péter mondja, hogy isteni természet részessévé váltatok a romolhatatlan ige által. Tehát ez nekünk is üzenet, mi nekünk is egy reménység, hogy a szívünkben megszülethet Krisztus, megszülethet az ő élete, és onnantól valami új fog elkezdődni. És ez annyira új, hogy akiben ez nem történik meg, az nem érti. Az meg lehet nézni, hogy két olyan ember, ha találkozik, akiben az egyikben megtörtént, a másikban nem történt, mert nem értik meg egymást. Nem értik meg egymást. Azért van ez a sok káosz, bonyodalom a világban, mindenki keresztjén, mindenki vallásos, mi sértik meg egymást. Az egyiknél csak vallás van, a másiknál meg, és a vallás azt jelenti, hogy ott van az én régi emberi természetem, eljárok én ugyan templomba, egyik kezembe Biblia, a másikban pedig fegyver. Ugye nem véletlen az, hogy ugye milyen szimbólum került például a kereszteseknek a sisakjára, meg a mellényére egy kard. Ha így fordítom kereszt, ha úgy fordítom fegyver. Mert amíg nem születik meg Krisztus az életünkben, addig csak ezt látjuk. És ugye mi van bennünk ahhoz, hogy valami mássá legyünk, ahhoz meg kell születni. Meg kell születni. Akinek a neve Jézus. Hát ez is olyan megdöbbentő, de ugyanígy megdöbbentő volt, hogy a Zakariás történetben olvassuk. Születik két személy, és mind a kettőnek az Isten mondja meg a nevét. Ugye, amikor tessék visszagondolni azoknak, akik már gyermeket szültek, vártak családban, hogy kiadta a gyereknek a nevet. Ugye a szülőknek az egyik izgalmas feladata, mit válasszunk. És itt meg az Isten választ. És el kell fogadni, hogy a Jézusnak Jézus lesz a neve, de ez a név is üzen. Ugye azért választ Isten, mert a név üzen. Szabadító. Szabadító. És akár hányszor kiejtjük, akkor kell, hogy ez ott legyen előttünk, hogy ha elakadtam, ha megfáradtam, ha bajba vagyok, Jézus szabadító. Ő tud ki szabadítani, kiemelni ebből a helyzetből. Ő tud továbbvinni. A nevem ez evangélium, csak ez a szó, hogy Jézus. Hogy van szabadító, van, aki tovább tud segíteni. Nem kell elkeseredni, nem kell magad alatt lenni. Jézus, Jézus, Jézus. Csak elég ennyit tudni, és a jelentését, és kiléphetek a kátyúból, mert ő tud segíteni. És így szoktunk rá gondolni. Eszünkbe jut-e a jelentés, amikor annyiszor kiejtjük, hogy Jézus, hogy szabadító, és ott van-e a szívemben az imádság, hogy szabadító Uram, segíts. Milyen érdekes, ha olvassuk a zsoltárokat. Hányszor látjuk, hogy még Jézus nem ismeri a zsoltáros. És hányszor úgy mondja, hogy bízz Istenbe, hálát adok az én szabadítómnak, Istenemnek, ne csüggedj lelkem, bízz, mert hálát adok szabadítómnak, Istenemnek. Más zsoltárban is ott van, hogy az Isten a szabadítást jelenti a számukra. Mit jelent nekem Jézus? Sokszor azt gondoljuk, a szabadítás, akkor azt jelenti, hogy vagy alkoholista valaki, vagy drogos, vagy gyógyszerfüggő, vagy valamilyen szenvedélybeteg. Hát mi hányszor elakadunk a kapcsolatainkban, elakadunk a előrelátásunkban, és akkor ott van-e, hogy ebből ő tud engem kiszabadítani, előrevinni. Kegyelmet találtál Isten előtt, fogansz méhedben, fiút szülsz, nagy lesz, a magasságos fiának hívják majd. Tehát az angyal tovább vezeti Máriát, elmondja, hogy az Isten fiának, a magasságos fiának hívják azt, aki majd születik, és ő fogja Dávidnak a trónját elfoglalni, és uralkodik Jákob házán, örökké és királyságának soha nem lesz vége. Tehát ebben már fölsejlik, hogy Jézus több, mint egy ember, egy hatalmas király. Persze még Mária nem biztos, hogy úgy értette, mert később látjuk, hogy sokan nem úgy értik, ahogy azt Jézus értette, hogy nem azt jelenti, hogy azonnal ő trónra fog ülni, és földi értelembe fog uralkodni, és a zsidók által elképzelt országot teszi naggyá, valami hasonlóan, mint amilyen Dávidnak meg Salamonnak volt az országa, hanem ő a bűnből szabadít. És az Isten országa több, mint egy földrajzi keretek közé szorított birodalom, az Isten országa az egész földet átöleli, és az Isten országának mindenki polgára lehet, aki Krisztusnak átadja az életét, hisz benne, teljesen mindegy, hogy egyébként melyik nép közé tartozik. És ennek az országnak lesz Jézus a királya. Tehát az én Uram és Királyom Jézus. Hát ez Máriának egy hatalmas üzenet volt. Mária el van csodálkozva, néz, el se tudja képzelni, hogyan lehetséges ez, meg is fogalmazza. Ez mind szép és jó, de hogyan lehetséges? Megvan neki a hagyományos gondolkodása, tudja, hogy minek hogyan kell végbe menni, ismeri a hagyományos lépéseket, azt mondja, jó, én még csak a jegyese vagyok Józsefnek, és nem vagyok a felesége, még nem voltunk kapcsolatban, akkor hogyan lehetséges? És hányszor, testvéreim, mi is ilyen hagyományos gondolkozásban vagyunk. És úgy látjuk, hogy szépen fölépítjük, meg is indokoljuk, logikus, és ha oda jutunk, hogy hát igen, ez nem mehet, mert emberileg ez lehetetlen, akkor azt gondoljuk, hogy jó, akkor itt be van fejezve, és mit mond majd az angyal, hogy Igen, te így látod, hogy ez nem lehetséges, de az Istennél semmi sem lehetetlen. Hogy próbáld meg másképp látni. Ne úgy, mint eddig. Hogy igen, hát ennek ez a logikus következménye, eredménye, itt nem mehetünk tovább, hanem figyelj Istenre. Ahol nálad befejeződik, ott kezdődik az Istennél. Amikor te a lehetőségeid végére érsz, akkor kezdődik el Isten lehetősége, sőt, Isten általában akkor tudja magát megdicsőíteni, amikor az ember eljut oda, hogy nekem lehetetlen. Amikor az ember kimondja azt, hogy nekem nem megy, én innen nem tudok tovább menni. Hogyan valósulhat ez meg? Hogyan lehetséges, kérdi Mária. És gondoljunk vissza, Ószövetségbe, 2 Királyok 7-ben van egy történet, hatalmas éhínség, be vannak Jeruzsálembe zárva az emberek, mert az asszír király, az asszír hadsereg körbezárta a várost, éhínség van, nem olyan, mint most. Ugye, hogy gazdasági válság, kicsit drágább ez, meg az már jajgató. Többet kell fizetni ezért, meg azért már. Oda vagyunk, hogy mi lesz. Hát ott körbe volt a város zárva, seki sebe. Az ellenség ki akarta őket éheztetni, már majdnem sikerül, nincs ennivaló. Ugye mi történt? Olyan helyzetbe jutottak, hogy saját gyereküket áldozták föl és ették meg az emberek. És akkor a prófétához küld a király, és a próféta azt mondja, hogy ne izguljatok, holnap itt szinte ingyen lesz minden. Olyan bőségében lesztek a gabonának, meg az ételnek holnapra, hogy ingyen hozzájut, nagyon olcsón hozzájut mindenki. És akkor a király egyik ember azt mondta, ugyan már, hogy történhetne meg ilyen? Hát még ha az Isten szétfeszítené az eget, és ledobna valamit, vagy hirtelen záporozna az eső, akkor se lesz holnap ennivalónk. Idő kell. És ugye lehetséges volt. A próféta azt mondja, hogy igen, meglátod, de nem eszel belőle. Meg fogod látni, hogy az Isten nagyobb a te gondolataidnál. Igen, mert az Istennél minden lehetséges, testvéreim, de mi hisszük-e, hogy csak a hitünk az emberi lehetőségekig terjed. A tudományig terjed. Amire a tudomány azt mondja, lehet, azt mi is hisszük. Amire a tudomány azt mondja, ácsi, ez már nem lehetséges, kire nézünk? És erre tanítja az Isten, már néz Istenre. Mit mond? Hogy a Szentlélek száll le rád. A magasságos ereje árnyékol be téged. Vagyis nem emberi minta alapján fog ez végbe menni, hanem felülről, Istentől mennek a dolgok. Hiszem én azt, hogy amikor úgy látom, hogy semmi sem megy, akkor isteni minta alapján felülről mégis lehet változás, mégis mehetnek másképp a dolgok, lehet eredmény, juthatok előbbre, megváltozhat az, amit megváltoztathatatlannak gondoltam. Nem tudjuk pontosan, hogy ment ez végbe, de a lényeg az, hogy a Szentlélek száll rád. A Szentlélek. Tulajdonképpen, ha figyeljük Lukácsot, akkor azt kell róla mondanunk, hogy a Szentlélek teológusa. Ő beszél a legtöbbet a Szentlélekről, az evangéliumban is. Az abcserről meg nem is beszélve. Nem? Azt mondja, hogy Isten harmadik számú személye, a Szentlélek végzi el majd ezt a folyamatot, és megtörténik valami, amit te el sem tudsz ugye végezni. Cseri Kálmán mondta, ha jól emlékszem, hogy ez a fogantatás Máriának a fülén keresztül ment végbe. Hallotta az ígét, az ige bejutott a lényébe, engedelmesen fogadta, és megtörtént a fogantatás. Hát tulajdonképpen, mit mond Pál apostol, a hit hallásból van. A hallás pedig az Isten igéje által. Tehát be kell engedni a fülünkön, a lényünkön keresztül, a szívünkbe az Isten szavát, és akkor fognak nagy dolgok történni. Vagy Jézus mondja a magvető példázatát, mi történik, a magnak bele kell hullani a földre. Addig nincs esély. Tehát be kell jutni az Isten igényének az életünkbe, és akkor történhet változás. De pontosan nem tudjuk, hogy úgy van-e, ahogy Cseri Kálmán mondta, de jó ezt is így végig gondolni. És akkor, amikor ezt elmondja, hogy a születendő szentnek hívják, Isten fiának hívják, ez csak egy ilyen kitétel, hogy sokszor azt mondják, hogy hát úgy Jézus nincs is beállítva, hogy Isten fia, de hogy nem. Lukács is leírja, Isten fia. Miért? Mert ez egy bizonságtétel. Mert amikor már Lukács ezt írja, ő már rég átélte, megtapasztalta, hogy Jézus valóban több, mint egy ember, ő valóban Isten. És amikor kétségek esetleg fölbukkannak Máriában, akkor az angyal azt mondja, hogy Erzsébet a te rokonod is fiút fogant vénségében. És már a 6. hónapjában van az, akit meddőnek hívnak. Valószínű ott van, hogy felserkenti Máriába azt a vágyat, hogy tényleg? Hát akkor elmegyek, megnézem. Tényleg úgy van? Utána járok. És majd fogjuk olvasni. Elmegy. Mert az legalább ennyire hihetetlen volt. Ugye, mert hogy csak ugrat engem ez a követ. Nem lehetséges, hogy Erzsébet gyereket várjon. Nem lehetséges. És olvassuk majd, hogy igenis, 39. versben útra kelt. Biztos, hogy ott van benne a kíváncsiság. Megnézem, tényleg úgy van. És ez neki jel. És őt majd erősíti. Hát, hogyha úgy van, akkor az én életemben is így lesz. És ez fontos, hogyha hallunk arról, hogy valakinek megváltozott az élete, mert Isten munkálkodott benne, akkor beszélgessünk el vele, keressük föl, mert az lehet, hogy engem is fog erősíteni, vagy ha én is hasonló helyzetben el vagyok akadva, lehet, hogy reményt ad. Hát igen, ha az Isten az ő életét meg tudta változtatni, mennyivel inkább az enyémet, vagy ha abba a helyzetbe tud cselekedni, mennyivel inkább az én életembe. Ugye sokan hihetetlennek tartják, nem tudják elfogadni, hogy Mária szűz lévén gyermeket várjon, de gondoljuk meg, hogy ma már az emberi tudomány is sok olyan dolgot el tud végezni, amit el sem képzelt volna az ember. Az Isten mennyivel inkább el tudja végezni, hogy megtörténjen az, amit mi lehetetlennek tartunk. És Mária erre úgy válaszol, íme az Úr szolgáló leánya vagyok, történjen velem a te beszéded szerint. Isten elküldte a látogatót, elküldte az ő követét, megszólította Máriát, elmondta, hogy mi a terve veled. De erre Máriának kell válaszolni. Az ige mindig szól, de várja a mi válaszunkat. Isten mindig várja a válaszomat. Mit mondok? Maradhatok csöndbe, mondhatom azt, hogy nem, de várja a választ. És én szoktam válaszolni. És mit válaszolok? És ez a fiatal lány, akinek innentől kezdve borul a terve, minden fölborul, ez igent mond. Itt vagyok, a te szolgáló leányod vagyok. És legyen a te beszéded szerint, történjék velem a te beszéded szerint. Tehát azt mondta, hogy igen, rendben, valósuljon meg Isten akarata. Ki tudom én mindig mondani, olvasok valamit, történjen Uram a te beszéded szerint. Mert ezt várja az Úr, ezt várja. Választ vár, és én mit válaszolok? És adja Isten ezt mondjuk, történjék velem a te beszéded szerint. Köszönöm szépen.
Várj, ember szíve készen, mert jó a hűs az Úr, ki üdvösséged részen, Szent győztes harcos Úr, fénytiltet hozva jöjj, megtört az ősi ártó, kit vágyakozva vártó, betér hozzátok ő. Jól készítsétek útán, a vendég már közel, mindenki gyűlölt útál, az mind vessétek el. A völgyből domb legyen, hegycsúcs, ami beszálljon, hogy útja készen álljon, ha Krisztus megjelen. Az Úr elé határod a szív alázatát, őt nem hiába várod, betér hozzád megáll. A testig ők halál, de bűnödet ha bánod, szent lelke bőven árad, a szív üdvöt talál. Ó Jézusom, szegényed, kérvá repedve hív, te készíts el te néked, lesz otthonod eszív. Gyerű szívembe hát, ha bár szegénye szállás, de mindörökre hálás, úgy áldja Krisztusát.
Nekem van egy énekem, az a hálulámban van, a hálma, azt nem tudom hálnak, az amit szíved eszvek, nem tudom hálnak.
Amit szíved eszvek, én földi kicsinek többet. Az vagy első között.
Tizenkettő. Ott van a két Mátia,
semmi gál, hogy jelentse meg magát, szíveim töltse be mindörökre szent ebben. Tarts kezedbe, ő Urunk, amit mondunk, gondolunk. Nunk szemünk csak rád tekint, ő igazgass tetteink. Lásd, Uram, mi lelkedet, kérjük, aki ő vezet. Föl ne tartsa semmi gát, hogy jelentse meg magát. Szíveim töltse be mindörökre szente.